Barátunk a reklám, ő következik.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Ez reklám volt, jó volt.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában az együtt töltött idő során. A mai epizódban távoli világokat kötünk össze. Ha azt mondom Tatabánya, lehet, hogy többeknek beugrik a Bridgestone neve. Az ügyvezető Topolcsik Melinda lesz velünk, aki Dolcsák Dániellel egy agilis IT cég a Shiva Force Marketing kommunikációs igazgatójával kapcsolódik. Mindketten Edison platform menő cégek vezetői. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezető. Vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Izgalmasak ezek a párosítások a Bridge Árnyék programban, mert ti látszólag nagyon-nagyon különböző területekről, helyzetekből kapcsolódtatok egymáshoz. Fedeztetek fel bármiféle kis közös pontot, kapcsolt, akár magán, akár céges vonalon érdeklődést, vagy bármit?
Hát nekem, ami ilyen nagy tanulság volt, meg én eye-opener, hogy a Daniék pont azt csinálják, amit én már évek óta halogatok, és szeretnék csinálni ezt a podcastot, ami az Agile Transformation kommunikáció része. És akkor, ahogy így figyelem, hogy ők mit csinálnak kommunikációt, az nekem nagyon-nagyon tetszett. És pont azok, hogy akkor mennyi ideig lehet csinálni, mikor merül már ki, hogyan indítod el, hogyan kell felvezetni először a menedzserek, és akkor milyen szinten jelent meg, ez a része, ez engem nagyon megfogott.
Mert ez nektek ambíció lenne a cégen belül, de kifele, vagy befele, vagy?
Hát először befelé mindenféleképpen, hogy az 1350 ember, amikor mész egy agilis transformációban, akkor annak a kommunikációja pont ezekben az ilyen nehézkes, instabil környezetben nagyon-nagyon fontos.
Nálad, Dani, és aztán majd persze reflektálhatsz erre.
Beszéltünk róla, és tehát annyira meglepett egyébként engem úgy a párosítás, hogy meg is kérdeztem, hogy egyébként hogy kerültünk, hogy mi volt az alapja, de egyébként kiderült az, hogy ugye egymást
jelöltétek.
De hogy tényleg egy teljesen másik életút, és engem pont ez is érdekelt, hogy tök más, hogy indultunk. De nagyjából szerintem hasonló generáció vagyunk, de teljesen másik életutat jártunk be, és hogy elkezdtünk beszélgetni, azért kiderült, hogy egy csomó hasonló problémával, vagy kérdéskörrel találkozunk, de ami mondjuk itt a viccesebb sztori az, hogy ha már gumigyár, akkor nekem az édesanyám a Michelinben dolgozott, a HR részlegen, vagy akkor még lehet, hogy munkaügynek hívták, és akkor egy fiatal gimis koromban mondta, hogy van egy jó lehetőség, hogy mehetnék kertészkedni nyári munkába, és akkor is vállaltam. Azt gondoltam, hogy az egy locsolgatjuk majd ott a rózsaágyakat, és akkor az egy könnyű dolog lesz, de nem, tehát nehéz volt, kapálni kellett, meg gyomlálni, meg mindenféle ilyen nagy
kemény fizikai munkát.
Mezőgazdasági gumikat kellett segíteni a gyári munkásoknak arrébb pakolni. És nagyon nem jó volt ez a fizetés egyébként, amit ajánlottak, és akkor bementem a műszakvezetőhöz, hogy szeretnék én is ugyanannyit kapni, hiszen ugyanazt a munkát végzem, mint a többi munkás.
Már a mini forradalmár ott volt.
Igen,
benne.
Igen. És hát mondtam visszakvezető, hogy pont ugyanannyit kapok. És az évként szerintem magamnak generáltam azt a tanulfiam típusú történetet, hogy érdemes investálni egyébként abba, hogy legyenek választásaid, meg egyébként, de minden esetre a gumigyár a szemem előtt maradt, meg ugye ismerem egy kicsit a világát, meg nyilván később ugye nem dolgoztam ott, de azért itt sok történetet hallottam, meg néha bejártam. Úgyhogy azért nagyjából el tudom képzelni, hogy hol dolgoznak, és milyen problémákkal küzdenek, meg mondjuk milyen az egyébként, hogy viszonylag egyébként egy ilyen nagy iparágon belül egy gyártást azt így patentül megcsinálni, úgyhogy ilyen szempontból ugye a elképzelésem megvolt, de hogy teljesen más történetek kig jutottunk el, úgyhogy ez izgalmas volt.
De az nem lepett meg, hogy Melinda az agilis transformációról kezdett érdeklődni, és hogy igazából ennek akár kommunikációs vetületei az ő kihívásai között vannak éppen?
Hát ez a tudtuk, csak nem sejtettük tipikus helyzetet. Azért nem lepett meg, mert tehát, hogy egyébként pont az Epic Stories podcastban is szerintem volt is egy
ami a ti saját podcastotok, tehát a Shiva Force-nak
volt egy-két olyan epizód, amikor pontosan ilyen dolgokról beszéltünk, de hogy ez nem csak az IT vállalatoknak, meg nem csak a szoftverfejlesztésben dolgozóknak sztori. Azt is szoktuk mondani, tehát ilyen szempontból nem volt annyira meglepetés, hogy ez ugye vezetői elköteleződéssel kezdődik, és hogy nem lehet kiszervezni. Tehát van benne egy csomó olyan dolog, ami egyébként az ilyen, kicsit ilyen hagyományos ilyen vállalati hozzáállás, azonnal megbicsaklik, mert ugye mindig az van, hogy valamit oké, felveszünk, akkor szervezzük ki, csináljátok, srácok. De az agilis transformációnak a természete meg pont olyan, hogy nem lehet kiszervezni, hanem valahogy együtt kell velük csinálni, és sok minden nem kell változtatni, és hogy egyébként ez sok helyen dilemma, de hogy ez tök, hogy pont azokat a dolgokat mondta egyébként, ami szerintem annak a jele, hogy jó úton gondolkodik, tehát hiszen ez tök jó kezdeményezés, lehet, hogy lesz is akkor belőle valamit, megpróbálunk segíteni, ha tudunk.
Milyen megerősítéseket kaptál esetleg, amiben Dani visszajelzett, hogy ez az út?
Hát erről, ahogy így folyamatosan beszéltünk, és amilyen dolgokat tulajdonképpen így elmondott meg, ahogy megtudtam, ahogy ők dolgoznak, ez mind jó visszajelzés volt, amikor így összerögtünk, amikor okár, ugye ez a nagy, az a objective key results, és pont tényleg nem, hogy a legnagyobb problémákra okár, és akkor measure what matter, és akkor ezeket annyira furcsa volt, hogy hát de mi ezt csináljuk, és az egészet tervezetjük, és akkor erről csináljuk a podcastokat, és akkor ezt mondjuk, hogy nézzek, hogy ja, jó, hát akkor
mert ti ebben járunk. Most hol tartatok? Ebben a folyamatban?
Hát ugye a transformáció kettő része van nálunk, van a digitális transformáció, ugye a Smart Factory, ahogy mondjuk, ahol mindenhol mindent összekötünk, és az adatokat elérhetővé váljuk, és ugye azokból a big data-kból dolgozom, mert az is vicces volt, hogy a szájnot, amikor hallom, hogy akkor milyen érdekes, hogy AI-ok beszélgetnek egymással, hogy nekünk AI-os gépeink vannak, az új telepített Bristol-nahos gépek, azok AI-ra működnek, azok folyamatosan tanulnak, megjegyzik, és akkor ezeknek a digitalizációját az egész vállalatra. A másik az pedig ugye a kulturális transformáció, ez az agile transformáció, és ezt a kettőt összekötve, és abban már ugye pici, hát kéz a kézben járunk ezzel a kettő darab transformációval.
Ez most lehet, hogy nehéz lesz, amit kérdezek, de szerintem fogjátok érteni. Tehát kulturális transformációkról beszélünk egy cégen belül. Az a kulturális transformáció olyan emberek körében jön létre, akiknek a céges élet az egy nagyon meghatározó része az életüknek, hiszen az életünk egyharmadát ilyen munkahelyi közegekben töltjük, de csak az egyharmada, nagyon sok mindent hozunk otthonról, nagyon sok mindent hozunk az iskolából. Valahogy mindig azt érzem, hogy ezt így kihagyjuk a kulturális transformációk kapcsán a rendszerből. A cég valamit ebből létre tud hozni, valamit ebből el tud érni az üzlet érdekében, és ennek van aztán egy határa, hogy mit lehet kulturális transformációban végrehajtani, és persze értem, hogy ez cég kulturális transformáció, de nem tud független lenni attól, hogy a benne lévő szereplők számára a cég az egy tér. És ez, nem az egyetlen.
Ezt visszahajtanám, mert hogy pont a cégkultúra az szerintem nem más, mint ugye a benne lévő emberek hozott anyagának az összessége.
Ugye miért szoktuk mondani, egy cég története az ország története?
Hát igen, lehet így is mondani, de hogy nagyon sok múlik ilyen azokon a visszajelzéseken, a napi dolgokon, de hogy ki marad bent, és ki megy el, és hogy ennek az egyenlege valójában szerintem a cégkultúra, és hogyha valamilyen típusú magatartás, vagy valamilyen típusú történés az általában pozitív visszacsatolásokat generál, akkor az növekedni fog. Tehát ugye ez valószínűleg, nem tudom, én úgy képzelem el, hogy van 1000 ilyen kis szignál, és azok növekszenek ezek közül, amiket így pozitívan értékel maga a rendszer, és azok csökkennek, amik negatívan, tehát ilyen szempontból csomó ilyen dolog van, de szerintem ezeknek az összessége adja ki, hogy utána hogy viselkedünk együtt.
Azzal egészítenném ki Danit, hogy tényleg, hogy az ott lévő tömeg abból lesz a válti kultúra, viszont amit én tapasztaltam, hogy minél jobban az egyéni értékrendet tud azonosulni a vállalatnak, ami fontos, és amerre mész, annál nagyobb az esély, hogy ott maradsz. És ugye úgymond kapcsolódást kell megtalálni, hogy a vállalat neki mi fontos, hogy milyen értékeket képvisel, és akkor azok az emberek fognak tulajdonképpen ott maradni.
Mondjuk ez a kulturális fit, ez lehet sokféle, és eszembe jut, Jägerben tanultam kommunikációs szakon, és anno, amikor odaérkeztem, nem ismertem ott előtte senkit, meg nem volt semmi kötődésem, talán egyszer voltam így ismerős haveroknál látogatóban az osztékrendelésokat leszámítva, és bekerültem a gólyatáborba, egy olyan közösségből mindenki tök más volt, nem tudom, tehát ilyen misfiteknek gondolom magunkat, tehát hogy azok a srácok, akik vagy a mainstreamből kimaradtak. Viszont ez egy olyan fajta ilyen összekötő erőt képzelt köztünk, tehát hogy tök más zenét.
A kívülállóság.
Hát igen, de hogy valójában ez egyébként elég nagy közösségé formálódott, és egy idő után már mi szerveztük a programokat, de hogy...
És ti lettetek a mainstream.
Gyakorlatilag igen, trendsetterek, inkább így mondom, és ez nagyon-nagyon érdekes, hogy a különbözőség az egy nagyon erős kötőanyag tud lenni. És ugye ebben most is hiszek, ugye Verate rengeteg ilyen fenntarthatósági témájú beszélgetésen, vagy túl, hogy a monokultúra az nem jó. Azt ugye látjuk a természetben.
Hát tudjuk jól, hogy a sok színűség milyen.
És, de hogy nagyon, de a különbözőséget szerintem egy cégben meg nagyon-nagyon nehéz elviselni, és valószínűleg ezzel biztos, hogy mindenhol sokat kell dolgozni. Tehát lehet, hogy egy agilis transformáció környékén ezek még jobban kiéleződnek, de hogy ez szerintem egy ilyen abszolút konfliktusképző, de egy ilyen értékképző dolog is egyben.
Ahogy így az 1+1-ben beszélgetek a párokkal, a tapasztalatokról, meg élményekről, nagyon sokszor előjött, hogy egy vezető az közösségépítő, de most abból, amit itt, amiről beszélgetünk, meg amit mondtok, sokkal inkább kirajzódik nekem még egy szerep, egy ilyen mediátori szerep. Hozom ezt most ide be, de nagyon ritkán beszélünk a vezetőkről, mint mediátorokról, de mit gondoltok erről?
Az én agyamban pont azokból lesznek a vezetők, akik rendelkeznek ezzel a képességgel.
Jól tudnak egyeztetni.
Jól tudsz egyeztetni, lemész, radar bekapcsol, mész 3 területre, és akkor utána összekötődés, hogy de hát mennyi idő? Hát 5 perc volt, mert ugye valahogy úgy pont tudod, hogy és azt meghalad, akkor azt, hogy lecsekkod, de azért ezek főleg amikor már tudatosan csinálod, akkor szerintem ezek nagyon fontosak.
Amit hozzátennék, tehát hogy nagyon sokszor nem feltétlenül kimondott célban tud segíteni, vagy ő még nincs ott, el kell juttatni oda, és korábban konferenciákat szerveztem, amire azt mondtam, hogy vezetőket kell ugye színpadra állítani, hogy az nem más az a feladat egyébként, mint hogy embereket rávenni valami számára diszkomfortos dologra, amiből semmilyen előnye nem származik, semmilyen érdeke nem fűződik hozzá.
Ezt a kultúraformálásra is elmondhatom, amiről az elején beszéltem.
És hogy azt, amikor több százszor megcsinálod, és később megpróbálod ezt így valahogy ilyen eszenciál összecsavarni, akkor az jön ki, hogy hogyan tudsz anélkül, hogy éppen nekem nincs direkt kontrollom, és ezek mondjuk akár mondjuk CEO-k, vagy CIO-k, vagy bármilyen vezető, tehát hogy nincs eszközöm arra, hogy őt mozgassam, nem is tudod úgy nagyon így premizálni semmit, tehát hogy valahogy rá kell venni, és hogy én ebben érzem magam mondjuk így ilyen komfortosan, vagy kényelmesen, hogy megtalálni azt, hogy neki mi a drive-ja, mi motiválja, mi az, amivel tudok neki segíteni, hogy tudom megtalálni, hogy ő mit akar, és akkor hogy tudom lefordítani arra a nyelvre, ami egyébként akkor a közönségének is izgalmas, és azért mondom, ez a képesség, ez szerintem tök jól jön egyébként akár egy szervezeten belül is. De én nagyon sokszor élek azzal a lehetőséggel, van egy nagyon jó ötletem, és tudom, hogy az tényleg a legtutibb lesz, és nagyon megéri azt megcsinálni, de lent van még a kártya, megvárom, amikor valahol a környezetben feltűnik az igényként, és tálalom úgy, hogy, és akkor onnantól kezdve az ő ötlete volt, ő akarja, ő csinálja, én csak segítek neki megvalósítani.
De ez akkor türelem is kell rengeteg, nem?
Hát nem, sok kártya kell hozzá. Tehát, hogy úgy vagyok vele, hogy én nem ragaszkodom feltétlenül egy adott dologhoz. Tehát van rengeteg ötletem, amit szívesen megvalósítok, és akkor egy ilyen paklit gyűjtök ezekből, és hogyha kell, akkor ki tudom játszani.
Amiről így beszélgetünk, sok szempontból járja körül a tudatosság fogalmát, nyilván nem véletlenül. Mennyire gondoltok magatokra tudatos vezetőként? Azt képzelem, hogy mindenképpen, de akkor hozzuk ide a tudatosságnak azt a szintjét, hogy amikor így önreflexióban vagytok éppen, és mérlegelitek egy év után, vagy közben, hogy épp hol tartotok, mind kell változtatni, fejlődni, abba hagyni, ebben van megosztható élményetek magatokkal kapcsolatban, hogy most éppen mi az, ami kihívás, mi az, amit egyébként akár megléptetek, megfejlődtetek vezetőként, akár ebben az évben, és mi az, amit mondjuk kitűztetek a következő évvel kapcsolatban, hogy akkor itt nekem vezetőként ebben van hova tovább lépni.
Én a tudatosságra reagálnék, tehát én szinte ilyen kényszeresen tudatos vagyok, és néha egyébként egy-két ember mondja, és egy picit talán ijesztő, de hogyha mondjuk van egy probléma, vagy bármilyen ügy, amivel szembesülök, akkor én nagyon-nagyon mélyre leások, research, utána megyek, elkezdek körbe kérdezni ugyanazt, tehát hogy körbejárom, és utána próbálom ezt az egészet szintetizálni, és valahogy egybe visszaadni, és ez nyilván igyekszem ezt nagyon gyorsan, tehát hogy ezt a kisebb ügyekben nyilván ezt lehet akár percek alatt, de hogyha valami komolyabb dilemma van, akkor azt egyébként lehet, hogy akkor ez a türelem is benne van, de hogy akár hónapokon keresztül akkor dolgozok, azt viszem magammal, és nem próbálok hamarabb megérkezni, mint a többiek valamilyen megfejtéshez, azért, hogy utána egyébként a tudatosság az valamilyen határozottságba menjen át. Hogy
vagy biztonságérzetbe.
Biztonságérzetbe. És nekem nagyon fontos az, hogy én nem tehát hogy egy-egyben nem nincs hatással rám valami, tehát nincs az, hogy valami elér egy inger, vagy valaki mond valamit, és akkor az így abba az irányba tovább megyek, hanem akkor az említett kártyapakliba az egy lapként, vagy valamilyen módon bekerül, de hogy ez folyamatosan a menedzsem és a tudatosság, tehát hogy próbálom így racionálisan kiszámolni, hogy akkor merre érdemes. Ez hozzátartozik az is, hogy így viszont simán benne van az is, hogy valami, amiben nagyon-nagyon hittem, hogyha arról bebizonyosodik, hogy nem jó, akkor próbálok váltani, átalakítom, lépek.
Könnyen elengeded?
Hát nem könnyen engedem el, de meg, tehát hogy inkább azt mondom, hogy átforgatom, és akkor utána először magamat kell meggyőzni arról az új valóságról, és utána esetleg a környezetet is. Tehát, hogy de ilyen szempontból muszáj, mert hogy lendületesen szeretek haladni, de hogyha kiderül, hogy hülyeség, akkor ahhoz megpróbálok nem ragaszkodni tovább. Tehát, hogy csak azért, mert mondjuk én találtam ki, vagy csak azért, mert mi kezdtük el, vagy bármi, az nem azt jelenti, hogy végig kell vinni, hanem tehát a gyors irányváltás. Nem tudom, hogy agilitásról beszéltünk, az egy gyors irányváltás, rövid ciklusok, visszamérés, és tehát egyébként lehet, hogy jó helyre kerültem így, mert tehát valahogy mindig is így próbáltam működni, hogy ilyen rövid ciklusokban sok helyről reagáljunk, reflektáljon a világ, és hogy így szerintem nem szégyen egyébként megváltoztatni egy döntést, csak felelősséget azt vállalni kell érte.
Na jó, azt elkerülted, hogy válaszolj arra, hogy vezetőként miben szeretnél változni, vagy
majd
fejlődni, de akkor de tudatosság.
Talán amire figyelnem kell jobban a következő évre, ez a, hogy nincs mindenki azon a sebességen. Nem úgy fogok, hogy egy picike több türelmet belerakni abban, hogy ez egy nagyon nagy feladat.
Hogy odaérjenek.
Hogy odaérjenek, mert ez nagyon fontos motiváció szempontjából, a megértés, és hogy nekem nem az, hogy hát, de miért nem?
Te már ott tartasz, de...
Igen, és akkor ezt a részét, hogy én is nagyon hasonló vagyok, hogy már előrébb járok, és már szeretném, hogy de akkor haladjunk már, és, de miért nem? És ezen változtatnom kell, ezt mint vezető, ezt így ma öregségemre, tehát ez a türelmet egy picikét, hát ha már jobban fogom tudni alkalmazni.
Válaszolok akkor én is, jogos a kritika. Tehát, hogyha nagyon ilyen innovatív próbálsz lenni, akkor egyébként szerintem annak a másik oldala az pont az, hogy ami már megvan, vagy készen van, annak a fenntartása, és ebből szerintem nagyon gyenge vagyok, hogy a hátra nézni, hogy az még mindig megy el, meg tehát egy kicsit ez konzisztens.
Mindig előrébb akarsz tartani
igen,
már.
Két lépéssel próbálsz a világ előtt lenni, de néha, tehát néha vissza kell lépni a jelenbe, és szoktam mondani, hogy ez kommunikáció, meg a marketing, aztán mindig a jövőben él. Tehát egyébként látszik, hogy a mi szezonjaink is el vannak tolódva, tehát akkor mindenki ideges, mi akkor már lenyugodtunk, de amikor mindenki pihen, akkor meg már pörgünk, de hogy utána egyébként azok az eredmények fennmaradjanak, azon múlik, hogy én visszanézek-e rá, vagy sem, és hogy mondjuk, mit kérek számon, mire figyelek, mit nézek meg, és hogy ebbe, tehát ez tuti, hogy itt azért van tér a fejlődésre, hogy így fogalmazzak. Ez nem tudom, ez nem csak személyiség szerintem, hanem akkor lehet, hogy néhány olyan rutinnak a kigyakorlása, ami segít abban, hogy mondjuk egy pici terület legyen, ami arra vonatkozik, hogy a meglévő dolgoknak az életben tartása az legyen.
Ez nagyon vicces most, hogy hallom ugye Danit beszélni, hogy így önreflekcióban, hogy nekem is így megállni, és nekem például azzal, hogy így beengedni, hogy ez jó sikerült, ez megvan, ezt megcsináltuk, hogy már akkor tudod, ez a jó, oké, pipa, és akkor körülbelül adni, és egy nagyon sokszor kell, hogy azzal tényleg foglalkozunk, most akkor megállunk, és akkor így örülünk annak, ami van. És ez igen, ez nekem, ez picikét nehézkesen.
Ez kihívás.
Igen.
A kultúraváltásra azért is örülök, hogy ilyen nagy hangsúlyt kapott a beszélgetésünkben, mert van egy visszatérő kérdése az 1+1 külön kiadásnak, ami a hosszú távúsághoz kapcsolódik, mi máshoz, hiszen az a Bridge életének és az Edison platform életének egy központi gondolata, hogy van egyfajta elköteleződés az üzleti közegben a következő generációkért, és mindenről úgy beszélünk egy olyan világban, amiben nagyon sokan megkérdőjelezik ma ezeket a hozzáállásokat és viszonyulásokat. Nektek magatokban, hogy lehet ezt a kapcsolódást fenntartani, és meggyőzni a többieket, akár tulajdonosokat, vagy társakat arról, hogy a hosszú távnak van értelme, és most megint az úgy látszik egy ilyen rész, hogy hosszan kérdezem azt, amire kíváncsi vagyok, hogy élitek meg.
Erre, tehát hogy ez mondjuk a szerepem, tehát ez mondjuk marketing kommunikáció, az ugye az nem egy termelő tevékenység, és hogy egyre jobban látom, hogy megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy egy különböző véleményt képviseljek, és azt fenntartsam, ami nem feltétlenül a rövid távú célokhoz kapcsolódik. És hogy ezt egyébként örömmel vállom fel, és erre is utaltam korábban, ez a különbözőségek tisztelete, meg a diverzitás, ilyen szempont a vélemények diverzitása fontos, és hogy arra próbálok menni, akár melyik közegemben, hogy a nem feltétlenül populáris, vagy a nem feltétlenül mondjuk ilyen gyakorlatias, vagy az egyébként az ilyen exakt célokat támogató véleményt is képviseljem, vagy hangoztassam, vagy teremtsek neki. Valószínűleg kedvelem felvállalni ezeket a konfliktusokat, de...
Hát ezt már anno egy gumigyár munkásaként is felvállalta.
De hogy ez azt gondolom, hogy nekem ez végülis egy ilyen működő szerep, és hogy az szerintem egy nagyon érdekes kalandozás, hogy mondjuk tényleg találkozol egy véleménnyel, vagy egy információval, vagy egy könyvvel, vagy egy emberrel, és az berántod, és ilyen nagyon ilyen atipikus dolgokat próbálok csinálni, mert valamit azt látom, hogy az egyébként ellenállóvá is teszi azt a közeget, aki azt befogadja, és akár egyébként, tehát most mondjuk nagyon sok projektben úgy dolgozunk, hogy nem csak a saját erőforrásainkat veszük igénybe, hanem egy nagyon váratlan helyről, egy váratlan típusú embert bevonzunk, és akár hosszú távra, akár rövid távra betesszük, és ez szerintem segít. Ez nem tudom, egy küldetés, és ezt lehet csinálni, azt mondom, a menedzsmentben is, lehet csapatban is, az egész székben, otthon, nem tudom, Bridge Budapestben, vagy a Facebookon, vagy bárhol, ez szerintem ilyen szempontból egy ilyen attitűd kérdése.
Erre ráfűzve az attitűdre, nekem lételemem, hogy ugye visioner, hogy előre, hogy lássak, és hosszú távra, hogy nem tudok úgy a napokban, és ez is érdekes, a Danival ez is erről is beszéltünk, hogy mennyire, úgy mondhatjuk, hogy a a Midage Crisisunkban, hogy úgy, hogyha nincsenek meg ezek a hosszú távú dolgok, akkor úgy ezekben a napi kis mokzsa, akkor mi a cél? Mit is csinálunk? És hogy nekem...
Vagy miért is csináljuk?
Miért is csináljuk? És akkor ez így mindaz, hogy úgy előrefélt tekintem, hogy azért, és akkor a másik rész, amit előbb említettem, hogy ehhez kell néha egy hátrébb, hogy oké, ez megvan, nyugodjunk már le, és akkor látjuk, hogy miért csináljuk, és mi ugye ez egy gyártóvállalat, itt azért ennek a tudatosságnak ez lételemünk, hogy nekünk mi a Agile Transformation-ünkben mi 10 évre elővetítjük, hogy akkor mi lesz 10 év múlva, és akkor nekem arra el kell adnom egy koncepciót. Nekem ez a másik, ugye az előző főnököm mondta, hogy a hobbi az emberek, hogy nekem ez a tényleg a társadalomban az emberekkel, hogy akkor mit tudunk még adni, nekem ez a folyamatosan adni, kinek kell még adni, ki az, aki ez oda lehet még menni, és valamiben tudjuk segíteni, és ebben is így a hosszú táv az elengedhetetlen.
Ebben nagyon erős hasonlóság van köztetek, és hát én látom a Briston social médiáját, amiben szerintem nem telik el hét, amikor ne lenne valamilyen olyan közösségi aktivitás, amitől én magam meglepődöm, hogy ez tényleg egy gyárban ez történik. És szerintem ez rátok is igaz, most itt ülsz velünk szemben, egy póló van, ami ilyen szupermenő identitás képező eszköz, tehát nagyon sokféle eszközt, sokféle hangszeren játszottok annak érdekében, hogy ezekhez a víziókhoz közelebb jussatok, és ez nyilván nem tud másból következni, mint belőletek.
És szerintem ez volt egyik legelső dolog, amiben így egymásra hangolódtunk a beszélgetéseinkben, hogy amiben, tehát olyan dolgot csinálunk, amit hiszünk, amiben érdemes, de az a miért, az egy nagyon nehéz dolog. Tehát az, hogy most újra, még egyszer, még egy évadot, még egyszer egy
még
konferenciát,
többet.
Még egy valami, és hogy a miért, az akaratlanul is az felmerül, de hogy egyszerűen pont, tehát ugye az a vágy egyébként, hogy adjál, vagy az a vágy, hogy összekössél, az szerintem ilyen kioltatatlan. Tehát én azt gondolom, hogy én is, tehát olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, attól függetlenül, hogy mellettem, velettem, alattam, bárhol, akikben van valami vágy arra, hogy történjen valami, és ez lehet sokféle, tehát lehet, hogy ő adni akar, lehet, hogy összekötni akar, lehet, hogy ő alkotni akar, tehát, de hogy valamiféle ilyen vágynak kell lenni, és hogy ezeket egyébként, hogyha összetudjuk hangolni egy ilyen kis szimfonikus zenekarba, akkor szuper dolgok jönnek össze.
Na, van még egy állandó része az 1+1-nek, mégpedig ugye az üzleti könyvlistánkból következően, amin 60 tétel szerepel, ugye a Bridge Book Listen, és egyrészt ezt könyvajánlóként is felhasználjuk ezt a lehetőséget, másrészt ugye a kurátorok és az ajánlók behoztak nem csak könyveket, hanem a könyveken keresztül gondolatokat is, és akkor én is hoztam nektek egy ilyet, Tóth Gergő gondolatát, ugye a HR Fest alapítójának gondolatát, HR Fest Business Fest alapítójának gondolatát, aki egyébként idén David Epstein Sokoldalúság című könyvét ajánlotta, és szerintem az a sokoldalúság már eleve jól reflektál arra a működésre, amiről beszéltünk, és ennek a könyvnek az az alcíme, hogy miért tarolnak a generalisták specializált világunkban. És azt írja Gergő, ez a könyv arról szól, mennyire megváltozott a tudás és a tanulás, amire szükség van ebben a gyorsan változó bizonytalan világban, mennyivel sikeresebbek azok, akik képesek a big picture-t nézni, szélesebb tudással rendelkeznek és több területet ismernek, nem olyan mélyen. Mit gondoltok erről? És szerintem sok mindenben reflektál arra, amiről beszélgettünk. Ez persze egy véletlen, hogy pont ezt a könyvet hoztam nektek.
Szerintem amire gondol, az egyébként pont a konferenciái környékén is szerintem jól látható, hogy szerintem minden megfejtés az ott van valahol. És hogy valószínűleg most sokkal könnyebb, vagy sokkal eredményesebb úgy dolgozni, hogyha átlátod a pályát, és ki tudsz emelni valamit, és oda tudod azt a megfelelő építőkockát, azt a kis legót le tudod rakni oda, mint hogyha ha te egy nagyon-nagyon egy dologban mély tudású figura lennél, és összetud állítani, és hogy legalábbis IT-ban ez látjuk, ez biztosan így van, tehát mondjuk a korábbi IT vezetők azért voltak jók, mert képesek voltak megépíteni egy rendszert, és azt simogatni, tartogatni, és a mostani IT vezetők pedig akkor jók, hogyha ha modulárisan össze tudják rakni a dolgokat, és hogy szerintem, mivel könnyen elérhető minden, és ez a cloudos, globalizált, digitális világból adódik, akkor valószínűleg a generalisták jobban működnek emiatt, hogyha a szélesebb, horizontálisabb nézeteik vannak. És hogy szerintem ez fontos is, tehát hogy ez a T-shape tudásnak mondják, hogy mindenben van valamennyi.
T-alakú tudás?
Igen.
Mit jelent?
Hát, hogy ugye van az I alakú tudás, amikor azért mondta, az a mi, és a T az pedig az, hogy mindenhez értesz egy kicsit, tehát, hogy meg tudod piszkálni egy bizonyos szintig, tehát, hogy nem nincs szükséged arra, hogy egyből bevonj egy másik kollégát, vagy egy másik területet, tehát, hogy az el tudsz jutni valameddig, vagy tudsz működni egyedül is, de van valami, amit te tudsz a legjobban, és hogy ebbe tökre hiszünk egyébként az IT-ban is, de szerintem személyesen is, és abszolút szerintem iparág függetlenül ez mindenhol egy követhető dolog.
Még azt fűzném hozzá, hogy szerintem legfőképpen a vezetésben. Hogyha vezető vagy, akkor generalista vagy. Azok a vezetők tudnak igazán jók vezetők lenni, és pont így magamat így most, hogy beszélgettünk, így végfutattam, hogy ugye egy 600 fős faluból jöttem, műszaki középiskolába, programozó P104-es szakmával rendelkezem, utána közgáz egyetem, jogi egyetem, és akkor még ki, hogy az a mindent is, és mellette egy abroncsár, ugye nem mondjuk a gumi, hogy abroncsárnak ügyvezetője, amúgy meg tényleg a madarakat szeretem gyűrűzni, és akkor ebből töltödöm, hogy ez ha így megnézed mindent, és ezzel szerintem nagyon-nagyon jól tudsz érvésni, és pont azért, amit a Dani mond, hogy ugye a specialisták, azok nagyon beragadnak egy bizonyos terete. És ugye régen, hogy emlékszem, hogy megnézzük, hogy a vezetők, milyen vezetők voltak sikeresek régen az autóiparban, meg hogyan történtek a kiválasztások, mi volt. Volt egy jó, és ugye nagyon sokáig még a középvezetők, volt egy jó operátor, hát akkor ő lett a team leader, ő lett ugye a supervisor, mert szakmailag iszonyatosan jó volt, és ő az volt, oda ment, akkor meg tudta hekkelni, nem kellett rohi, és ugye most meg mire van igény, amikor a következő Gigi-en bejön a generáció közük, és most akkor nem az van, hogy ne, nem arra van így, hogy mindenben is ugye el tud magad helyezni, és bele tudjál szólni, és olyan kérdéseket tudjál feltenni, hogy nem kell nekünk az olyat tudni, de mégis érts hozzá.
Ja, én a specialistákat se írnám le, de hogy az tény, hogyha még nem pontosan tudod, hogy mi a megoldás, vagy nem is tudod, hogy mi a probléma, akkor ez nagyon fontos szerepe van a generalistáknak, és hogy szerintem egy jó generalista pontosan attól lesz jó, hogy tudja, hogy mi az a pillanat, amikortól viszont már be kell vonni azt a specialistát, és szerintem ez így együtt egy
nyilván ez nem vagy, persze. Nem is erről szólt, hanem pont a sokoldalúság meglétéről és igényéről abban a világban, abban a közegben, ami körülvesz bennünket ma. Ma sokat beszélgettünk a kulturális transformációról, és arról, hogy az csak vezetői elköteleződésből indulhat. Melinda és Dani a különböző közegek ellenére hasonló problémákkal találkoznak. Tudatosság és T-alakú tudás biztosan hasznos készségek vezetőként, ahogy a tudatosságra, a biztonságra és a minőségre való törekvés is. Az egyik legfontosabb haszon abban, hogy a cégkultúrával szisztematikusan foglalkozunk, az az üzleti érdek, hogy hosszú távon építhessünk azokra az emberekre, akikkel építjük azt a bizonyos üzleti sikert. Ez volt a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1+1 különkiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistúj Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája, egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez egy Béton Podcast.